Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ebben a sorozatban arra teszünk kísérletet, hogy a magyar képzőművészet legnevezetesebb bibliai feldolgozásait elemezzük. Időrendben fogunk haladni, ezért Emes mesterrel kezdjük az áttekintést, és így nagyon egyszerűen, de kiraktam azt, amit ha valaki elmegy Selmec bányára, nagyon szép kirándulás egyébként, és a határtól nem több, mint 100 kilométer, tehát közelebb van Budapesthez, mint Pécs vagy Békés Csaba. Ha Selmec bányára elmegyünk és bemegyünk a vártemplomba, ugyanúgy ki van téve, hogy Emes mester két sorozatot készített, a húsvéti ünnepkörhöz készítette a Passió sorozatát, és a karácsonyhoz pedig a Jézus születése sorozatát. Összesen ez 8 kép, ebből 7-et ismerünk, mert egy elveszett, tehát itt alul kihagytam a helyét, valószínűleg az angyali üdvözlet lehetett az első mű. A második a Mária és Erzsébet találkozása, vagy a vizitáció, ez a Magyar Nemzeti Galériában van. Ezekkel a festményekkel majd december előtt szeretnék foglalkozni. A Jézus születése Selmec bányától 3 kilométerre Hont Szent Antal nevű községben látható, az ottani katolikus templom apszisának jobb oldalán. Nagyon messzire vetődött el a harmadik kép, a pásztorok imádása után a királyok imádása. Ez a franciaországi Reims-ben van, és sokan vitatják, hogy Emes mester műve lenne. Ez a 4-es sorozat, amelyből tehát 3 van meg, ez majd egy későbbi előadásnak lesz a tárgya. A mai előadáson a fönt látható 4 festményt szeretném elemezni, sorrendben a Getsemáné kert, vagy Jézus az olajfák hegyén, a második a keresztvitel, vagy Jézus elesik a kereszt súly alatt, a harmadik a Kálvária, vagy én Istenem, miért hagytál el engemet, és a negyedik festmény a feltámadás, és ezeken a táblaképeken nagyon sok érdekességet fogunk meglátni, amelyek nem csak festészetileg fontosak, hanem főleg eszmeileg, hitbelileg fognak bennünket érdekelni. Emes mesterről nem sokat tudunk. Monogramja is csak itt látható ennek a képnek a jobb alsó sarkában, tehát a feltámadás című kép jobb alsó sarkában. Valószínűleg az M a mestert rejti, az S pedig a Selmec bánya nevét. Selmec bánya a felvidéki bányavárosok egyike, itt aranyat, ezüstöt, rezet is bányáztak. Szászok, németek telepítették be ezt a várost. Volt pénzük arra, hogy ilyen viszonylag drága festményeket megrendeljenek. A Passió sorozat, hogy látjuk is a vetítésen, 1506-ból való. Emes mester maga vásárolhatta meg a táblaképek alapját, ez a hársfa volt. A hársfát lekezelte olajjal, különböző szerekkel, és úgy vitte rá először a hátteret. Tetszenek itt látni, hogy a háttér mindenütt arany. Az arany háttér alatt van egy vörös alapozás, ahol az arany lekopott, itt ez a vörös alapozás eléggé kilátszik, és ez az arany háttér, amely a gótikus, a késő gótikus festészet elmaradhatatlan kelléke, erről majd külön beszélek. Ebből az arany háttérből jönnek elő a színek, nagyon változatos élénk színekkel dolgozott Emes mester, de ezek nem rikítók, nem bántók, valóban művésziek. Azt mondhatjuk rá, hogy erős kolorista volt, merészen bánt a színekkel, de tudta, hogy milyen színekkel, hogyan kell bánni. Például a vörös szín, ami kiütközik, itt János apostol alakján, a második festményen is rajta van, a harmadikon is rajta van, vagy Jézus, a feltámadt Jézusnak a ruháján, nagyon erősen kiütközik a fehér színnel egyetemben, de szinte az egész színskála, a barna, a zöld, a kék, minden megtalálható, és ahogy Júdást megfesti, vagy ahogy az apostolokat ábrázolja, a szín mellett még a gazdag formavilág, és főleg a jellemábrázolás, ami ekkor még nagyon ritka, és amely olyan jelentős Emes mesternél, az elrendezéssel, a kompozícióval együtt, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ő a magyar Dürer. Emes mestert 1875-ig nem ismertük. 1875-ben egy aukción kerültek elő a képei, És Simor János esztergomi érsek vette ezeket meg, és helyezte el az általa alapított keresztény múzeumban. Ez a négy festmény egyébként, ez a négy táblakép ma Esztergomban látható. Ha valaki elmegy ebbe a városba, menjen el a keresztény múzeumban. Mi alapítványilag évek óta, több mint 10 éve szervezünk kirándulásokat. Ha ezekre valaki szeretne eljönni, kísérje figyelemmel az oltalomalapítvány.hu honlapot, és ott szoktuk meghirdetni ezeket a kirándulásokat, hogy eredetiben, az eredeti azért ennél körülbelül 3-szor nagyobb festmény. Egy kedves hallgatónk készítette el ezeket a reprodukciókat, nagyon jó minőségű vászonra és egy fenyőfa keretre húzta föl. Amikor a Munkácsiról trilógiáról tartottam sorozatot, sokaknak megtetszett az akkor elhozott 3 reprodukció, volt, aki meg is rendelte. Ezeket is tulajdonképpen meg lehet rendelni, hogyha valaki a házának, a lakásának a díszévé akarja tenni őket. Tehát az eredeti Esztergomban van, az 1875-ös felfedezés után elég sok idő telt el, majdnem fél évszázad, míg elkezdték restaurálni, már az első világháborúban, majd utána. Aztán a két világháború között egész nagy irodalma képződött MS-mester művészetének, de csak a második világháború után folytatódtak a restaurálások, és bizonyos művek, mint például a Vizitáció restaurálása az elmúlt 15 évnek a terméke, de összességében véve azt mondhatjuk, hogy csodálatosan helyreállították az eredeti műveket és az eredeti színvilágot. Most, hogyha kérhetném, akkor áttérnék a vetítésre, ezért ha lehet, akkor a fényt talán vegyük le, mert nagyon erősnek látom itt a fényt. Elkezdeném a műveknek az egyenkénti bemutatását. Tehát az első festmény a négy festmény közül, tehát a Passió sorozatból, a Gecsemáné vagy Krisztus az olajfák hegyén. Egyszerre 3 nagy témát is összegez ez a festmény. Az első téma, ez Júdás érkezése a csapatokkal. Itt ez a sárga ruhába öltöztetett, szintén táncoló léptekkel közeledő alak Júdás. Ugye a zsidókat a középkorban kezdték sárga színnel ábrázolni, innen maradt meg az antiszemitizmus jellegzetes kelléke, a sárga csillag is. Ugye a sárga az irigységnek a jelképe, tehát ez egy jelképes szín, és ugye a középkorban úgy értelmezték, hogy a zsidó nép vallási vezetői, és Júdás is, aki hozzájuk fordul, tulajdonképpen irigységből adták halálra Jézust. Ezért Júdásnak a ruhaszíne mindig a sárga, ez a világos sárga, és mondom, ez a táncoló lépés, amivel szintén így ráteszi a lábát erre az útra, ami ide vezet, ez azt jelzi, hogy könnyedén, könnyelműen, nem csinálva belőle gondot hozza a palota őrséget, itt van a Gecsemáné kertnek a kapuja, itt özönlenek be a csapatok, és Júdás érkezik Jézus elfogatására. Ez az egyik téma, ami szerepel a táblaképen. A másik téma a 3 tanítványnak, Péternek, Jánosnak és Jakabnak a rettenetes elalvása. A 2 fiatalabb, és akik testvérek is voltak, tehát Jakab és János ülve alszanak, Péter azonban, mint egy zsák eldől. Általában a középkor végétől a festő kicsit ilyen humorosan, ironikusan ábrázolják Pétert, mert hát ő fogadkozott a leginkább, hogy kész Jézussal együtt a tömlöcre és a halálra menni, és ő aludt el a legmélyebben, őt kellett Jézusnak 3-szor fölkelteni, hogy Simon nem tudtál egy óráig vigyázni. A kép előterében, mintegy az első harmadában a festménynek, a 3 elalvó tanítványnak elég nagy alakja látható. Erre majd visszatérnék, hogy kompozíció szempontból MS Mester miért így rendezte ezt a jelenetet, mert ez nem általános, ez egy nagyon tudatos felfogás tükröz. A képnek azonban a kis Júdás jelenete és a nagyobb 3 tanítvány jelenetéhez képest azonban középponti része magának Jézusnak az alakja. Sajnos átfestették itt a jobb vállát, azért ilyen csapott váll, anatómiailag nem jó ez a megoldás, de hát régen a festményekkel nagyon szabadon bántak, Úgyhogy volt olyan időszak, hogy 200 évenként átfestették az újabb stílusnak, mondjuk a késő gótika már nagyon messze került, és jött a barokk, akkor egy kicsit barokkosították a műveket. Itt azért a lényeges átfestéstől Emes mestert az menekítette meg, hogy 1506-ban készült el a festményeivel, a török itt volt már a nyakunkon, Selmecbányát is egyébként ostromolták, úgyhogy néhány évtizeddel a megfestésük után ezeket a képeket ládákba tették, és padláson vészeltek át közel 300 évet. Ezért is maradhattak meg, és ezért is nem festették át őket, mert a korabeli kultusznak nem voltak tárgyai, tehát nem kellett barokk, klasszicista vagy éppen romantikus stílusban átfesteni őket, egy padláson aludták Csipke Rózsika álmukat. A képnek a középső részében Jézus, aki a hatalmas küzdelmet vív, a merev tekintet, a szinte halálra várt arc, a fölfelé tartott kéz, majd látjuk kinagyítva is, hogy a kézen a vércseppek nyomai, és az angyal, aki megerősíti a keserű poharat a kezében, ezt is mindjárt látjuk kinagyítva, azt jelzi, hogy Emes mester nagyon világosan érzékelte, hogy a döntő küzdelem Jézus részéről itt zajlódott le, a Getsemáné kertben, és nem a Golgotán. Azt is mondhatnánk, és ez a Bibliának a tulajdonképpeni tanítása is, hogy a világ sorsa a Getsemáné kertben dőlt el. Jézus megosztott belsővel érkezett a Getsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni, mondja Márk evangélista, és úgy kezdte itt a fohászát, a küzdelmét, hiszen azért imádkozott Jézus, hogy ezt a belső megosztottságát legyőzze. Tehát így kezdte az imáját, hogy Atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Jézus tudta, hogy miért jött a világra, hogy az életét kell adnia az emberiségért, hogy más módon a megváltást nem hajtható végre, de mégis az emberi természete megrettent az óriási feladattól, és a bűnteher a vállára nehezedett, és az atya visszavonult, és ami elválasztott őt az atyától a bűn, ilyen rettenetes kétségbe sodorta, és azonban ebben a kétségben Jézus nem egyedül akart maradni, hanem továbbra is Istenhez fordulva erőt akart nyerni ahhoz, hogy az áldozatát végül is meghozza. Ezért ez a feszített küzdelem, ezért ez a félelmetes küzdelem, amit persze lehet mondani, hogy Emes mester még nem tud úgy ábrázolni, mint később a barokkban vagy a romantikában bizonyos festők. Itt még egy korai bemutatásáról van szó ennek a jelenetnek, de nézzük csak ezt a jelenetet közelebbről. Tehát itt van Jézusnak a keze, itt jelennek meg ezek a vérnyomok. Lukács evangélista mondja, hogy olyan agóniában volt Jézus, szinte a halál szélére sodródott, hiszen Jézus számára a bűn a halál volt, és ő bűnt nem követett el. Viszont, hogy nem követett el bűnt, mégis azonosult az emberiség bűneivel, tehát magára kellett, hogy vegye ezeket a bűneket. Ez valami olyan agóniát jelentett az ő ekkori óráiban, perceiben, hogy megjelentek a vércseppek a testén. Az angyal, aki a mennyből jön, a poharat nem elveszi tőle, hanem mint egy megerősíti, hogy ezt a poharat ki kell üríteni, hogy a pohár az egy jelkép, de itt a jelképet is a festő lefesti az angyal kezében. Ugye mi is szoktuk mondani, hogy ki kell üríteni valaminek a poharát, vagy ezt a keserű poharat ki kell ürítenem. Mióta Szokrátész kiitta a bürök poharat, vagy amióta a Bibliában is a pohár ilyen értelmű jelkép, a szenvedések pohara, a nyomorúság pohara, azóta ez elterjedt, és hát a festők is így próbálták ábrázolni, hogy az angyal nem kiveszi a poharat, hanem szinte hozza a poharat, és megerősíti, hogy igen, az emberiség sorsa csak így váltható meg, hogyha Isten ártatlanul adja az életét érte. Jézus viszont nagyon jól tudja, és azért imádkozik újra és újra, míg el nem jut a győzelemig az imában, hogy még ki nem tudja mondani, hogy ugye úgy kezdte az imát, hogy minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát Jézus legyőzi ezt a megosztottságot. Jézus nem áltatja magát azzal, hogy ő lelkileg kész valamire, de közben húzza, vonja le az emberi természete, azt az emberi természetet le akarja győzni, és sikerül is legyőzni. Ehhez hasonlítva megdöbbentő az embernek a felszínessége, hiszen Jézus mondta is a tanítványoknak, amikor fölkeltette őket az álmukból, hogy én megdicsérlek titeket, hogy velem vagytok, hogy az utolsó óráimig is segíteni akartok nekem, követtek engem. Én tudom, hogy a lélek kész, de hiába vagytok készségesek engem követni, amikor nem ismerve önmagatokat, nem veszitek számba, hogy a test erőtelen. A lélek kész, de a test erőtelen. Tehát az emberben kevés a jó szándék, kevés az, hogyha valamit jó, miről azt hiszük, hogy mi jót akarunk tenni, tulajdonképpen mindenki azt hiszi, hogy jót akar tenni, de nem számolunk azzal, hogy van egy olyan természetünk, ami húz, von lefelé bennünket, és hogy nem mindig tudunk jót tenni, az annak a következménye, hogy bár jót akarunk tenni, bár látjuk a jót, de egyszer csak egy másik törvény is elkezd dolgozni a lényünkben, a természetünk, az öröklött, született rossz természetünk, és a jót akarva is a rosszat tesszük. Ez az ember életnek a legnagyobb drámája. Ezt Pál apostol a Római Levél 7.-8. fejezetében fejtegeti. És ezt a drámát, ezt Emes mester is nagyon jól tudta. Nézzük meg, hogy itt Jakab is, meg János is milyen édesdeden alszik, mint a gyerek lenne. Teljesen elfelejtkezve önmagáról. Nem arról van szó, hogy szánt szándékkal aludtak el, vagy hanyagok lennének, de arról szó van, hogy nem vigyáztak eléggé, nem összpontosították az energiát, nem figyeltek Jézus szavára, nem kértek erőt, mint Jézus erőt kért a mennyből. Milyen nagy a különbség Jézus és a tanítványok között. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy a lélek kész, hogy én tudom, hogy miért jöttem a világra. Hogyha érzed, hogy a test erőtelen, azt le kell győzni, mert megosztottan nem ment a végső események elé. Mondom, a két fiatalabb tanítvány még csak hagyján, de Péter, ahogy Péter eldől, és itt a festő a legkisebb részletet is kidolgozza, itt vannak a gyönyörűen megfestett kis virágok és a tavaszi növények, és Péternek a lábfeje, mint egy kis baba, mint egy kis csecsemő, úgy vágódik el. Mondom, ő az elvágódó zsák a másik kettővel szemben. Tehát itt a festő megint csak nagyon erőteljesen fogalmaz ezzel a képi beállítással. Az emberi világban, aki hősködik, aki sokat képzel magáról, sokszor az esik olyan mélyet, hogy önmagát se ismeri föl, miután olyan jó képe volt önmagáról, mint Péternek is, aki aztán a kakas szavára háromszor árulta el Jézust. Tehát ez az első képnek, ennek a drámai jelenetnek a feldolgozása, és végig elemzem a képeket, és majd aztán a négy képet egymás mellé helyezem, és a végén szeretném levonni a végső festészeti és eszmei következtetéseket. A második festmény persze lehetett volna más témájú is. Lehetett volna mondjuk egy kihallgatás Annás, Kajafás vagy Pilátus előtt, de ebben a korban, a 15. században, a devóció moderna korában, az új kegyesség korában nagyon nagy hagyománya volt a keresztvitelnek, egyáltalán Jézus fizikai szenvedéseinek, és cseh, német, magyar mesterek előszeretettel ábrázolták a keresztvitelnek a témáját. Emes mesternek a megoldása első látása egy kicsit zsúfoltnak látszik. Előtérben Jézus van, aki úgy roskad le a kereszt súlya alatt, hogy szinte kimegy belőle a lélek, szinte kimegy belőle az erő, úgy látjuk már, mintha halott lenne. Három, illetve négy pribék van itt a közvetlen környezetében, és éles ellenpontként egy ember, aki annyira tiszteli Jézust, hogy még a keresztfáját se meri megfogni a tulajdon kezével, egy ruhadarabot tart a keresztfa és a keze közé, ez Cirénei Simon. Cirénei Simon hazafelé megy a mezőről, látja ezt a borzalmas jelenetet, és akkor kérik ők, hogy segítsen Jézusnak a keresztfát cipelni. Háttérben itt van Mária, Jézus édesanyja, János apostola, a két ruhaszín nagyon erőteljesen kiütközteti őket. Még két asszony van itt. Általában a festészeti hagyományban Erzsébet jelenik meg, tehát Keresztelő János édesanyja vagy más asszony. Itt nehezen azonosíthatók az attribútumok alapján, de mondjuk így, hogy ez a két asszony azért van itt, mert a Biblia följegyzi, hogy Jézus, amikor a keresztet vitte, Jeruzsálem asszonyai siránkoztak rajta, és Jézus akkor azt mondta nekik, hogy ne őt sirassák, hanem magukat, mert el nem múlik ez a nemzetség, és majd körülveszik Jeruzsálemet, megostromolják majd a rómaiak, és rettenetes véget érnek a családok, gyerekeket ölnek meg. Ne engemet, magatokat sirassátok, és magzataitokat, mondta Jézus, mert ha ezt cselekszik a zöldellő fán, mit fognak majd cselekedni a száraz ágon? Ez egy nagyon érdekes jelenet a Bibliában, tehát egyrészt itt van Jézusnak, mint központi szereplőnek az ábrázolása, itt van a négy pribék, illetve ellenpontként Cirénei Simon, itt van a Jézushoz legközelebb állók édesanyja és a szeretett tanítvány és Jeruzsálem asszonya, itt mögöttük ugye Jeruzsálem városa sejlik föl, és a jobboldali képmező, mivel itt egy elég nagy képmező van, hogy majd látni fogjuk a kinagyításunkon, viszik a két gonosztevőt, tehát akit jobbról, balról majd fölfeszítenek Jézus mellé, tehát viszik őket föl a Golgotára. Itt két asszony alak sétál, itt már az emberek gyülekeznek a látványosságra, a keresztre feszítésre, és nagyon érdekes jelenetek vannak még itt a háttérben, de ezek most sokszoros kinagyítások, tehát ezek az eredetiben sokkal kisebbek. Mi, hogy jobban lássuk, hogy itt miről van szó, ezért nagyítottuk fel az eredetit. Félelmetes alakok, szinte Hieronymus Boschra emlékeztető alvilági alakok tűnnek itt fel, mint ez a hátsó ember. Nagyon élénk ruhaszínnel, a vörös nem csak a szeretet színe, hanem a kegyetlenségi, a durvaságé, a vérontásé is. Ezek az emberek is vagy részvétlenül, érzéketlenül végzik a dolgukat, vagy pedig nagyon is vérszomjasan. Ami bennünket érdekel, hogy Jézus megfestésében egész más Jézus arcot látunk, mint az előző festményen, de ez nem csak Emes mesternél van így, ez szinte minden művésznél, Munkácsinál is láttuk, hogy ahogy a téma kívánja, olyan arca van Jézusnak. Ugye Munkácsinál is hol kék szeme van, hol barna szeme van, ahogy az a témának az üzenete kívánja, tehát a festőktől ne filmet vagy fotót várjunk el, a festmény üzen valamit, és annak az üzenetnek rendel alá olyan jellegzetességeket is, mint az arc vagy a szemnek a formája és a színe. Látjuk, hogy Jézus mennyire szinte halott már. A nagyon redőzött ruha is azt mutatja, mintha már föl se tudna állni, mintha már itt végezné. Meg is kapaszkodik itt egy tárgyban, és különböző dolgok vannak itt az előtérben. Úgy tűnik, mintha Jézus már egy tapotat se tudna mozdulni. Ez mellesleg nagyon naturalisztikusan és nagyon érzékletesen van ábrázolva. Ez is ritka ebben a korban, hogy a szenvedést, a Jézusnak ezt a borzalmas haláltusáját ilyen félelmetes erővel tudja a kor technikai szintjének megfelelően megvalósítani. Csodálatos Cirénei Simon ábrázolás, és itt mondtam azt, hogy a kezét nem meri közvetlenül a keresztfához tapasztani, hanem a ruhadarabját emeli maga elé, tehát a keresztfa és a kézfej közé. Csodálatosan szép ez az arca, a nagy koponya, ami a gondolkodó, együttérző embernek a jelképe. Nagyon gazdag, választékos ruhába van öltöztetve Cirénei Simon, tehát nem csak az egyszerű emberek, a gazdag emberek is, ha lélek van bennük, akkor megeshet a szívük az ártatlanul szenvedőn. Mindezt Emes mester tényleg nagyon nagy beleérzéssel vitte itt a táblaképre, és aztán hát megakadhat a szemünk ezeken a válogatott kínzó eszközökön is, amelyet a katonák markolnak meg. Azonban a harmadik festmény kétségkívül ennek a passió sorozatnak a legfontosabb része, és egyúttal, ha helyesen értelmezzük, és tényleg elmélyülünk Emesmester üzenetében, az egész magyar festészetnek egyik legrendkívülibb alkotása. Mondhatnám azt is, hogy még az európai festészetben sincs olyan ábrázolás, amit itt látunk ezen a festményen. Itt a kompozíció jóval egyszerűsítettebb, jóval áttekinthetőbb. Jézus keresztje magaslik fel, és az ő alakja is majdnem másfélszeresen nagyobb, mint a többi szereplő alakjái. A keresztfa tövénél egy koponya van, amelyet a harmadik századtól fogva, Origenész írásaitól fogva kezdenek ide ábrázolni. Tudnék, Origenész az a keleti egyházatja hirdette, hogy ahogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, és ez itt Ádám koponyája, az első ember koponyája, ez egy allegorikus, jelképes ábrázolás, hogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, és halandókká tett bennünket, úgy a második Ádám, Jézus Krisztus, sokkal nehezebb körülmények között, mint az első Ádám, visszaszerezte az örök élet jogát azok számára, akik hisznek benne, és megragadják az ő áldozatában az erőt. Tehát egyrészt ugye ez a két részre tudom osztani a festményt, és az alsó résznek is van jelentése, mert itt van ez a koponya a keresztfa tövénél. Másrészt ugye a baloldali részen megjelenik ismét Mária az édesanyja. Ez egy kis főkötő, mert a főkötő nagyobbik részét a fiának a szemérem test elé helyezte, tehát azért ilyen csapott kisebb a főkötő. Mária János apostol kezében van, hiszen elalél a fájdalomtól, majdnem összeesik, látjuk a két kézfej jelzi ezt, és az arc kifejezése az, hogy szinte halott lesz ő is, mint a gyermeke. János apostol fogja fel, háttérben ez az idősebb asszony, vagy Mária édesanyja, vagy újra mondom, keresztelő János édesanyja Erzsébet, ez megszokott ábrázolás a 15.-16. században, hogy általában ezt a három alakot a kereszt bal oldala felől ábrázolják. A jobb oldala felől két katonát látunk, egy török turbánost és egy német zsoldost. Ugye a Biblia szerint két ember hitt Jézusban, amikor felfeszítették. A jobblator, aki azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban, tehát aki urának nevezte Jézust. És a római százados, aki azt mondta, hogy ő valóban Isten fia volt. Nem római századost ábrázol Emesmester, hanem török turbános férfit. Hát hogy lehet ez? Honnan vette ez a bátorságot? A festők nagyon sokszor aktualizálták a bibliai jeleneteket, tehát hogyha itt egy római katonát ábrázolt volna Emesmester, aztán nem mondott volna annyit a korabeli nézőközönségnek, akik látták ezeket a táblaképeket. Ő a korának a nagy pogány hatalmát, annak a képviselőjét, egy török turbános férfit ábrázol. Na de ez a török ember, ez foglalkozik Jézussal, tehát a pogányok gondolkoznak, mai szóval mondanám, az ateisták gondolkoznak, és egy gondolkozó ateista végig szemléli Jézus tanításait és életét, végül is elismeri, hogy ő valóban Isten fia volt. Mennyire más ennek a úgynevezett keresztény zsoldosnak a magatartása. A pogány ember Jézusra tekint, és elismeri, hogy Isten küldötte volt. Az úgynevezett keresztény zsoldos nemhogy nem tekint Jézusra, hanem egyenesen kinéz a képből, nem foglalkozik vele. Egy zászlót tart a kezében, a zászlón egy kos fej van, ez a zsinagóga zászlajának allegorikus bemutatása, tehát egy keresztény ember kezébe adja azoknak az embereknek a zászlójának a jelképét, akik megölték Jézust. Tehát itt a német zsoldos, bár keresztény, messze nem olyan a magatartása, mint a pogánynak. Tehát itt is azért nagyon érdekes, hogy egy festő ezt így megmerte festeni a 16. század elején, hogy a pogányoknak még mindig jobb a magatartásuk, mint a magukat keresztényeknek valók, de valóságban álkeresztényeknek. Azonban mindkét csoportnál fontosabb itt Jézus ábrázolása. Jézus ábrázolása rendkívüli. Azért fogom fönthagyni sokáig ezt az ábrázolást, mert ilyet nem találunk a művészet történetében, tudnék, ilyen csúnyának senki nem merte megfesteni Jézust. Ugye az előző sorozatunkban láttuk, hogy Munkácsi nem is törekedett erre, Munkácsi nem is azt a címet adta a harmadik művének, hogy Golgota, hanem azt a címet, hogy konszummátum ez, tehát hogy beteljesedett. Ugye a beteljesedett Jézus ötödik szava volt a keresztfán, ez egy győzelmi kiáltás. Emes mester nem a győzelmi kiáltást akarta megfesteni. Bár itt vannak ezek a finom dicsőség sugarak, ugye látjuk három oldalt is, ugye glória ábrázolást ő nem alkalmazott, de ezek a finom dicsőség sugarak jelzik, hogy itt valaki isteni küldöttről van szó, de micsoda nagy ellentét a gyönyörű test, a felső test és az izmos karok, az erős vál és a felső test, és a meggyötört, és szinte már nem emberre, de élő lényre se emlékeztető arcábrázolás között. Olyan döbbenetes az a két szemgödör, mintha ilyen holdkráter lenne kicsinyítve. Az orrnak is ez a borzalmasan csúnya, eltorzult alakja, a tehetetlenül vonagló száj, az arcsont, ahogy mint egy ilyen bádogra emlékeztető kidudorodásáról van szó, és az egész arcnak erről a félelmetes, gyötrelmes és szinte emberi lényhez, de már élő lényhez sem hasonlítható bemutatásáról. A Biblia azt mondja, hogy ha Jézus az emberiség bűneit magára vette, hát a bűn az szép, a bűn az visszataszító, a bűn az ronda, a bűn lényege szerint iszonyú. Hát ha ő magára vette a bűnöket, akkor ő nem maradhatott szép, de még ember se. Hát ezért mondta a 22. Zsoltár 1000 évvel Jézus halál előtt, hogy de én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. Hát ez egy csúfság, ez egy utálatosság. Tehát Jézus nem maradhatott úgy, mint általában ábrázolják, olyan szelíd mosollyal és olyan szépségesen a keresztfán is. Hát ha Jézus magára vette a bűneinket, ha azonosult a bűnökkel, akkor Jézus elcsúfult. És mondom, a Bibliában is ott van, hogy féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. Ugyanígy beszél Jézusról az Ézsaiás könyve 53. fejezete is. Ugyanígy beszél Dániel könyve 9. fejezete is, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Tehát szinte már azt mondjuk, hogy hol itt a személy, hol itt az élőlény. Hát ez teljesen egy ilyen elállatiasodott arc. Na, de hát a bűn ilyen? Aki hisz abban, hogy Jézus magára vette a bűneinket, aki hisz abban, hogy Jézus akkor az Isten szemében maga volt a bűn. Ezt mondja a 2. Korintus levél 5. fejezet 21. verse, nagyon nagy biblia vers ez a 2. Korintus 5.21, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. Ő nem ismerte a bűnt, ő nem kísérletezett a bűnnel, soha az életében nem engedte meg magának azt a könnyelműséget, hogy most bűnökbe belemenjen, vagy milyen bűn ez, kicsi bűn, nagy bűn, hát a bűn végső következménye a halál. Jézusnak a bűn olyan volt, mint a halál. Ő nem játszadozott a bűnnel, ő távol tartotta magát a bűntől, és aki bűnt nem ismert, annak nem csupán bűnössé kellett lennie, helyettünk bűnössé, hanem bűnné kellett lennie. Hát ilyen a bűn. A bűn az ilyen. De hogy a hétköznapi életben is a bűnt mindig mentegetik az emberek, vagy mindig valami jobb színben tüntetik fel, ezért a keresztrefeszítés ábrázolásokon a festők is úgy féltek Jézust úgy ábrázolni, ahogy a Biblia leírja, hogy de én féreg vagyok, nem férfiú. Az embereknek csúfja és a nép utálata. Ilyen Jézus arccal nem találkozunk. Nemhogy a magyar, az európai, a világ festészetben nincs ilyen ábrázolás. Mert ez nem egy külsődlegesen megkínzott ember ábrázolása. Egy belül teljesen összeroppant, az Isten jelenlétét elveszítő lény ábrázolása. Én, Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a negyedik szó, ami a Kálváriához kívánkozik, tehát emesmester kálváriája Jézus negyedik szavának, az én Istenem, miért hagytál el engemetnek a kifejezése. Isten senkit nem hagyott el eddig a történelemben. A Biblia arról beszél, hogy egyetlen egy lényt hagyott el, a tulajdon egyszülött fiát. Jézustól fordult el Isten, és annak következtében Jézus ilyenné vált. Azért tette ezt Isten, hogy tőlünk ne kelljen elfordulnia. Hogy mi lássuk azt, hogy mi a bűn, mi lesz a bűnnek a végső következménye, hogy mi ne játszadozzunk a bűnnel, hagyjunk fel a bűnökkel, tartsuk csúfnak, és gonosznak és gyűlöletesnek a bűnt. Mert ha valaki Jézus keresztjére tekint, Jézus halálára tekint, akkor a bűnt nem lehet nem gyűlöletesnek és csúfnak látni. És ezt a festő még ezzel is ellenpontozza, tehát hogy a nagyon szép, szinte már nem is késő gótikus, hanem reneszánsz testábrázolással szemben ez a kontrapunkt. Tehát ez az arcábrázolás. Ilyet senki festő nem merészel tenni. Miért merészelte ezt emesmester? Azért, mert ő ismerte, mélyen ismerte a Bibliát, ismerte ezeket a jövendőléseket, a 22. Zsoltárt, az Ézsajás 53-at, a Dániel 9-et, a Zsoltárok könyvének a 69. darabjából azt, hogy a gyalázat megtörte testemet. Igen, a gyalázat, a csúfság, ha valaki magára vette a bűnt, akkor itt a bűnt kell ábrázolni. Ez a bűn. De az ember mindig igazolni akarja a bűnt, mindig viszonylagosítani, mindig egy kicsit úgy szebbnek akarja látni a bűnt, holott a bűn irtóztató valóság, és Jézus ezt az irtózatot kellett, hogy elszenvedje. Ezért döbbenetes nagy alkotás a Kálvária. Minden részletében persze a kesztyű meg az alsó lábszár ábrázolásától kezdve mindegyikben, vagy ennek a két arcnak az összeütköztetése, egy pogány ember és egy úgynevezett keresztény ember, mennyire nem keresztény a keresztény, és mennyire az Isten a kövekből is tud prófétákat támasztani, hogyha a lélek érinti annak az embernek a szívét. Olyan szigorú ez a föltekintés, és ugye az új, ahogy rámutat, hogy igen, ő valóban Isten fia volt. A háttér ábrázolásban is majd látni fogjuk, hogyha a négy kép egymás mellett lesz, hogy emesmester olyan gonddal minden apró részletet kidolgozott, ennek a kornak ez a sajátja. Ez akkor még nem úgy jár el, mint a barokk vagy a romantik, hogy elnagyolja a hátteret, a részleteket. Ez akkor még hisz a természetben, hisz a természet isteni eredetében, a teremtettségében, és ezért számára egy fának, vagy akár egy száraz faágnak a megfestése is ugyanolyan szent dolog, mint egy embernek, mint egy jellemnek az ábrázolása. De itt vagyunk már a negyedik festménynél. A katonák éppen fölrezzennek, félelemmel tekintenek föl a sírból kijövő Jézusra. A sírt még ebben az így ábrázolják, mint egy ilyen a fedele fölcsapódik, és Jézus kijön a mélységből. Még a levegő mozgást is érzékelteti a ruhának ez a jobb szárnya, hogy itten Jézus jobb lába elé fodrozódik. Jézus a győzelmi zászlót tartja a kezében, a bal kezében, ez nem az a zászló, mint előbb láttunk a keresztény zsoldos kezében, ez az eklézsia zászlaja, tehát a kereszt van benne, nem a zsinagóga kosfeje, és jobb kezével fölfelé mutat. Itt is, mint az első képen, több történést ábrázol a festő. Először még itt bal oldalon a levétel a keresztről. A két főember, Nikodémus és Arimatei József, vörös és kék ruhában, Mária, János apostol, és ahogy leemelik Jézus testét. A másik jelenet a vasárnap reggel érkező asszonyok, akik kenetet hoznak, mert be akarják balzsamozni Jézus testét. Azonban emesmester nem csak a győzelmes Krisztust ábrázolta, hanem a győzelmes Krisztusnak a jövőjét is, és a keresztény embereknek a hozzávaló viszonyát is. Itt látunk egy példanélküli ábrázolást, hogy Jézus feje fölött nem csak ez a hatalmas hegy magasodik fel, egyébként Selmecbánya belvárosából, ha kinézünk bizonyos pontokról, olyan 7-8 kilométerre van a Szitnya, vagy Szitnó, ahogy a szlovákok mondják, Szitnó hegye, ez 1009 méter magas. Szinte mindegyik festményén ott van egy magas hegycsúcs, nem csak ebben, hanem a karácsonyi sorozatban is. Itt a hegy előtt, és Jézus kicsit görögös, kicsit bizáncias, itt megint más Jézusnak, mind a négy képen más Jézusnak az arca, de itt van egy különleges dolog. Mi ez? Itt vannak megint a dicsőség sugarak, de itt van egy csodálatos épület, de olyan sziluettszerűen, olyan álomi módon, mint a fehér kontúrokkal kirajzolva, mint hogyha valami látomás lenne itt, egy valami csodálatos nagy templomépület, vagy valami csodálatos nagy épület ez, és Jézusnak a feje és a fölemelt jobb karja még inkább kiemelés szinte oda vonzza a tekintetünket. Ugye itt láthatjuk Jézusnak a leemelését, tehát kereszt levétel is egy nagyon nagy téma a festészet történetben, meg a sírbatétel is. Ezek a festők, itt van a két főember, aki rendezi a temetést, tehát Nikodémus és József itt vannak, az asszonyok, Mária itt van, János apostol és a többiek. De azt gondolom, itt a kinagyításon is látszik, hogy valahogy emesmester erre a csodálatos épületre szeretett volna hangsúlyt fektetni. Mi ez az épület? Ha valaki ismeri Jézus életét és elítéltetésének történetét, tudja jól, hogy amikor vádlókat kerestek Jézus ellen, akkor előráncigáltak embereket, hogy mondjanak valami neheztelőt, valami vádló dolgot Jézusra, és akkor előálltak emberek, és azt mondták, hogy Jézus azért nem messiás, és azért hazug, meg megbízhatatlan, meg keresztre kell feszíteni, mert egyrészben Jézus azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és én 3 nap múlva megépítem azt. Hogy ilyen képtelenségeket mondott Jézus. Hát, hogy lerontani a templomot, és ő 3 nap alatt azt a templomot, ami több mint 40 évig épült, hát miféle nagyzolás, meg miféle nagyképüsködés ez, hogy ilyeneket mond, meg különben is mit akar ezzel mondani, hogy roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. És az evangélisták, akik már megértették Jézus szavait, hozzáteszik, de ő az ő testének templomáról szólt. Jézus nem azt mondta, hogy a jeruzsálemi templomot roncsátok le, azt mondta, hogy igen, meg fogtok ölni engem, de 3. napon fel fogok támadni, és én azért beszélek ilyen nyelven és ilyen beszéddel, mert addig, míg nem jöttem el, ti a templomban gyakoroltátok az áldozatokat. A templomi áldozati rendszer nyitott nektek utat Istenhez, de amikor én eljöttem, nincs szükség többé már templomra, ezért is olvassuk a Bibliában, hogy a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasadt. Nincs szükség templomra, mert én vagyok a templom, hozzám forduljatok, én fogok fölmenni a mennybe, és a mennyben van a templom, ott van az a templom, ahova jönnötök kell, hiszen én adtam az életemet értetek, tehát aki megbocsátásért jön, ahhoz jöjjön, aki rendezte a bűnadósságát. Én rendeztem a bűnadósságotokat, és a Biblia tanítása a templomról, amit emesmester ismert, és így nagyon finoman ide ábrázolt, hogy erre a templomra nem lesz szükség. De ez a templom azért ilyen légies, azért ilyen álomszerű, ilyen tüneményes, mert szinte ez már a mennyei templom. A Biblia szerint Jézus, amikor a mennybe ment, azután hozzá közvetlenül kell fordulnia minden benne hívő embernek. A mennyben van a keresztényeknek a temploma. A földön, ha összegyűlnek keresztények, az legfeljebb istentiszteleti hely, de a templom a Bibliában mindig a bűnelrendezés színhelye. Hát Izraelben is, az ókorban is minden faluban lehetett zsinagóga, de templom csak egy volt Jeruzsálemben. A keresztények is összegyűlhetnek akár városonként, falvanként, de bűnöket elrendezni nem lehet egy gyülekezeti teremben. Bűnöket elrendezni csak azzal lehet, aki meghalt értünk, aki az életét adta azért, hogy mi megbocsátást nyerhessünk. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti, mondja Pál apostol. Ha ti találkoztok Krisztussal hitben, ha ti Krisztushoz fordultok személyesen, imádságban, de hitben, olvasva az ő kijelentéseit, és ha a Biblia lesz a vezetőtök, és Isten igéi vezetnek Krisztushoz, akkor ti Krisztust megtaláljátok a mennyei templomban, hiszen templomra addig szükség van, míg bűn van a világon. A Biblia már úgy fejeződik be, Jelenések könyve 22. fejezetében, hogy János azt mondja, hogy templomot már nem láttam. Az örök életben már nem lesz templom. A bűn elrendezés színhelye a templom. Ahogy a bűnök véglegesen elrendeződnek, erre a jelképes templomra se lesz szükség, és ezért mutat Jézus föl, ezért van itt ez a templom. Emes mesternek ezt a rejtett üzenetét csak az érti meg, aki legalább Mózes harmadik könyvét, legalább a zsidókhoz írt levelet, legalább a mennyei templomról szóló Jelenések könyve 8. fejezetében látható látomást megérti, és aki az első Korintusi levél 3. fejezetéből komolyan veszi, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Aki találkozik lélekkel, Krisztussal, az van templomban. Az jár templomba, aki Krisztussal találkozik. És a keresztények minden nap kell, hogy járjanak templomba, mert minden nap van elrendezni való, és soha nem tudni, hogy a holnapi nap mit hoz, életet vagy halált. Amit a keresztények tesznek, hogy hetente egyszer istentiszteletre járnak, annak inkább gyülekezet vagy gyülekezeti hely kell, hogy legyen a neve, de a templom az ott van, ahol Krisztus van, és ahol a bűn elrendezés van. Emes mester a 16. század elején ezt is nagyon finoman belekomponálta a művébe. Kedves hallgatók, áttekintettük a négy festményt. Most nézzük egymás mellett a négy festményt, és összegezzük meglátásainkat, és vessük fel a kérdést, hogy Emes mester, akinek talán pár hónap állt rendelkezésére. 1506 már nagyon nyugtalan időszak volt, ugye a török veszedelem a Balkánról egyre közeledett, ugye a mohácsi vész 20 év múlva megtörténik, és mondom, hogy Selmecbányáig is eljutottak a törökök, tehát az északi vármegyékig és városokig is. Emes mester nyilván képességei legjavával festette meg ezt a négy művet. Először technikailag hadd mondjam el, hogy mind a négy mű hátterében azért van ez az arany háttér, mert a gótikának mondani valója az, hogy ezek az események, amelyek itt vannak előttünk, ezek mögött Isten van, Isten akarata van. Isten küldte Jézust a világra. Isten engedte meg, hogy Jézussal azt tegye az emberiség, amit akar. Isten látta előre, hogy az emberiség meg fogja ölni a teremtőjét és a megváltóját. De ha ezt nem engedi, ő az Isten, vagy hogyha ebbe Jézus nem egyezik bele, akkor az emberiség nem látja, hogy hova süllyed, nem látja, hogy mi a bűn. A bűn ez. És ha az emberiség ezt nem gondolja végig, és hogyha az emberek ezt nem gondolják végig, nincs megváltozás, nincs feltámadás, nincs bűnelrendezést. Ha a bűnt nem veszik komolyan, hogy a bűnre orvoslás kell találni, mert bűn egy halálos betegség, akkor az ember számára nincs örök élet. De Jézus Krisztus megnyitotta az örök életet oly módon, hogy rámutatott arra, hogy mi az, hogy bűn, és rámutatott arra, hogy mi az, hogy bűnből való szabadulás, az ő közbenjárása, az ő megbocsátása nyomán. Tehát Emes mester ezt a négy jelenetet ezért választotta ki. Rendkívüli erővel ábrázolta az egyes jeleneteket. Ezek elsősorban a színekben és a kompozícióban nyernek kifejezést. Ha ránézünk most egyszer erre a négy képre, azt látjuk, hogy itt tényleg nagyon erős színvilág dominál. Az arany is kiemeli ezeket a színeket, mint munkát csinál mondjuk a fekete, tehát a bitumen. Itt az aranynak is van egy ilyen szín kiemelő szerepe, még ott is, hogy elvörösödik, de hát itt látjuk, hogy itt még szinte teljesen megmaradt az arany háttér. Nagyon erős színek a vörös színek. János apostol ábrázolása mind a négy festményen ott van János apostol. János apostolnak azért vörös a ruhájának a színe, mert a Biblia szerint ő a szeretet tanítvány és a szeretet apostola. A szeretetnek egyik jellegzetes színe a vörös. Természetesen a vörös másnak is színe, a vérontásnak is, a kegyetlenségnek is, de az egyik színe a szeretetnek a lobogás, a lángolás, tehát a tűz színe a vörös. Ezért János apostolt kéretlen keresve minden festményen rögtön megtaláljuk. Jézusnak az ábrázolásában nézzük meg, hogy a ruhája is más. Itt egy kicsit a barna felé elmenő hamuszürke, itt egy teljesen a lilás szürke és hamuszürke, tehát a szenvedésnek a színe ugye a lila, a fehér a tisztaság jelképe, tehát hogy ő tökéletes életet áldozott fel, ő benne nem volt a bűnnek semmilyen makulája, és itt is a feltámadásnál ugyanaz a fehér szín, és a vörös a szeretet színe. Itt ugyanott vagyunk, mint Csontvárinál és Munkácsinál, a fehér és a vörös. A fehér és a vörös az igazságnak, a tisztaságnak és a szeretetnek, a kegyelemnek, a lángolásnak a színe. De Jézus arca mindegyik festményen más. Mert itt összpontosítania kell, itt élet-halál határmesdjéjén áll, itt már szinte a fizikai halál szélére sodródik, de ami a csúcspont, az a legmélyebb pont. Én Istenem, miért tettél el engemet? Ugye a három Jézus arc más és más, holott a szenvedésben osztozó mind a három Jézus arc. A negyedik arc nem lehet olyan, mint az első három, ezért itt a bizánci festészet Pantokrátor ábrázolásai, tehát a megdicsőült, a feltámadott Krisztus arca az egészen más. Ezt a Biblia úgy érzékelteti, hogy Jézus azt mondja, hogy ő testben volt, xarx, itt viszont amikor föltámad, akkor azt mondja a testére, hogy szóma. A xarx és szóma között az a különbség, hogy a xarx az a bűnöknek alávetett test. A szóma az már a bűnöknek soha alá nem vetette, csak a bűnek nyomait hordozza a kézfején és a lábán, vagy az oldalán, az emlékeztető jeleket egy egész örökké valóságon keresztül, hogy Istennek meg kellett halnia azért, hogy az embernek élete, örök élete legyen. Ha ránézzünk a festményekre, azt látjuk, hogy a legmozgalmasabb, a legzsúfoltabb talán második festmény. A legtöbb alak és nagy alak itt van rajta. De ez magából a jelenetből következik, másrészt még a gótikában tömegjelenetet igazán érzékeltetni nem tudtak. Tehát tömegjelenetet a katonák, illetve ezek a jeruzsálemi asszonyok Máriával és János váltják ki. Mindegyik festmény magán hordozza a középkornak az örökségét, hogy egy képmezőn több mindent ábrázolni, tehát Júdást, az angyalt, tanítványokat, itt ez a csoportot, hátul magát ezt a történést, itt is, itt láttuk bal oldalt, jobb oldalt, talán ebből a szempontból a leglecsupaszítottabb a Kálvária, a harmadik ábrázolás. Ebben a korban már a latin kezdő betűkkel, az Iesus Nazarenus Rex Judeorummal dolgoznak a festők, tehát nem héber, görög és latin, csak a latin kezdőbetűk szerepelnek Jézusnak a keresztje feliratában, amit tudjuk, hogy Pilátus szerkesztett. Mindegyik kép rendkívül átgondolt, mindegyik képnek más a világa, tehát, hogyha kiszakítjuk ebből a négyesből, mindegyik kép önmagában is megáll, így sorozatban azonban a színvilágában is rendkívül mozgalmas, de hogyha elmélyedünk, akkor az eszmei sugallataiban, a tanításaiban is rendkívül mély. Azt tudjuk mondani, hogy olyan művész volt Emes Mester, aki egyszerre sajátított el egy nagyon nagy technikát, egy festészeti tudományt, egy mesterségbeli tudással nyilván együtt, mert akkor nem csak művészet, mesterség is volt a festészet, és egyszerre volt egy mélyen érző lélek, aki nem megrendelésre festett oly módon, hogy azt festett, amit a megrendelő mond. Itt lehet látni, hogy új utakat tört, és ennek is köszönhetjük ezt a Jézus arcot, mert el tudom képzelni azt is, hogy nem szívesen vették át ezt a festményt, vagy talán vita is kibontakozhatott körülötte, mint hogy nagyon sok festőnél megdöbbentek a megrendelők, hogy miért úgy festi le a bibliai történetet, hogy addig nem nagyon szokás volt lefesteni. Emes mester valóban nagyon nagy festőnk. A természet ábrázolása, amennyire csak engedi láttatni, például itt vannak a hegyek, és itt is itt van a hegy. Ugye Selmezbánya, Csontvárinak is van egy csodálatos festménye Selmezbányáról, tulajdonképpen hegyek közé, dombok közé beszorított város. Csodálatos kis város. Jövőre egyébként alapítványunk terbe vette, hogy egy MS-mester tábort szervezünk Selmezbányán és Körmezbányán, mert ezek a felvidéki bányavárosok valami egészen rendkívüli varázslatossággal bírnak. Tehát valami itt van ezeknek a bányavárosoknak a levegőjéből itt a háttérben, a zöldből, a természetből is, amit MS-mester, mondom, olyan gondosan megfest, minden részletét olyan gonddal ábrázolja. De a lényeg, hogy ő egy drámai festő volt. A drámát akarta kifejezni. Az emberiség drámáját, ahogy Jézus azt magára vette, és hogy kiharcolta a győzelmet, és a győzelmet úgy harcolta ki, hogy a kígyó fejére taposott, vagyis soha nem követett el bűnt, és bűnt soha nem elkövetve mégis engedte azt, hogy Isten bűnné tegye őt érettünk. Ilyen egymás utáni négy táblakép, ami ebből a korból való lenne, és hasonló mélységben fejeznék ki ezt a drámát, ilyet is, mit nem ismerünk. Ezért én megértem, hogy Emes mester felfedezése után még nem sok idő telt el, még Magyarországon se ismerjük Emes mestert, ugye Munkácsi például nem is ismerhette, Csontvári sem ismerhette. Csak a 20. század második felének magyar festői ismerhették. Emes mester még mind a mai napig nem ismert név, és főleg nem olyan festő, akinek a művészetének csodálattal adóznának az emberek. Én azért bátorkodtam ezt a sorozatot ővel elkezdeni, mert én úgy gondolom, hogy a magyar festészetnek nincsen olyan sok nagy alakja, mint az olaszoknak, németeknek, franciáknak, de ha mi emlegetjük Zicsit, Munkácsit és Csontvárit, hogy csak a három legnagyobbat említsem most, én azt gondolom, hogy ezt a sort Emes mesterrel kell elkezdenünk. Persze az ő korában is létezett más nagy festő és szobrász, például Kolozsvári Tamás. De a Kolozsvárinak a kálváriáját és Emes mester kálváriáját egymás mellé tesszük. Ezt nagyon könnyen megtehetjük, hiszen Esztergomban egy terem választja el a két festményt, akkor láthatjuk az óriási különbséget. Emes mesternek ma Selmezbányán a festményei mellett egy szobrot is tulajdonítanak. Akkor bemegyünk a Mária templomba, ami a vártemplomtól nem messze lejjebb található a városban, akkor egy Madonnát a kis Jézussal találunk, egy ilyen színes faszobor. Én azonban azért nem készítettem erről reprodukciót, mert mind a mai napig kétséges, hogy ez valóban Emes mester kezéből került ki. Könnyen lehet, hogy igen, mert nem csak festő volt akkor az iparos, hanem szobrász is. Minden esetre a fával jól tudott bánni, és a hársfa rendkívül elterjedt művészeti alapanyag volt. Én azonban ezt a szobrot kevésnek is találom, hogy egyedül ezt mutogassam. Én azt mondom, hogy Emes mesternek ugyanúgy 7 műve maradt fenn, mint Szofoklésznak. Távoli a példa, de a párhuzam kedvéért mondom, Szofoklésznak a 100-valahány drámájából 7 drámája maradt fenn. És az alapján mondta Babits Mihály, hogy az európai művészetnek, az európai irodalomnak a legnagyobb alakja. Babits számára Szofoklésznél nagyobb alkotó nem volt, se Shakespeare, se Dante, se Goethe, se senki, ő azt mondta, hogy Szofoklész. Munkácsitól, Csontváritól ma is kerülnek elő művek. Emes mestertől bajosan fognak előkerülni, örülünk, hogy ez a 7 mű megmaradt. De ez a 7 mű nagyon nagy alkotás. És közben a 7 mű között van egy olyan hasonlíthatatlan nagy alkotás, és azon belül egy olyan Jézus arc, ami nem lehet napirendre térni. Ezért ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe Emes mester műveit, és még egyszer a sorozatunk keretében szeretném majd megidézni őt, de ez majd a karácsonyhoz közelebbi előadások egyikén lesz. És természetesen nem csak az Esztergomi Keresztény Múzeumban megyünk, hogy ezt a 4 táblaképet megnézzük, A Nemzeti Galériában is külön tárlatvezetésünk van, amelynek egyik fénypontja az egyébként nagyon védve őrzött, tehát üveg alatt tárolják már most a vizitációt egy külön teremben, de mi ott is fél órát töltünk el a vizitáció előtt, és hát szeretném, hogyha jövőre el tudnánk menni Hont Szent Antalra, ami Selmec bányától 3 kilométerre fekszik. Emes mesternek a festményeit, mind a 7 festményt, tehát Franciaországba nem tudunk elmenni ezért az egyetlen egy festményért, de mind a 7 festményt részletesen elemeztem. Ha valaki fölmegy a Magyar Televízió egyes csatornájának a honlapjára, és ott beüti azt, hogy a Biblia a magyar képzőművészetben, akkor úgy tudom, hogy a televízió már fölhelyezte mind a 7 festményről szóló, tehát ennél jóval rövidebb elemzésemet, viszont mind a 7 festményről külön-külön elemzést közöltünk, olyan 10-12 perc terjedelemben. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Tessék?
Elnézést, én azt szeretném megkérdezni, hogy elhangzott az előadáson is, hogy kiirtetik a Mesiás, és senki sem lesz, ezt hogy kell érteni?
Hát ugye a 3. festménynél mondtam el, ennél az arcnál, hogy Dániel könyve 9. fejezetében van egy olyan félmondat Jézus jövendő haláláról, hogy kiirtatik a Mesiás, és senki sem lesz. Tehát olyan brutális szót használ itt a jövendőlés 600 évvel, csak nem 600 évvel Jézus halál előtt, hogy kiirtatik. Tehát ugye embereket általában nem kiirtani szoktak, vagy népeket se. Esetleg állatcsordát írtanak ki, vagy fertőzött területeket a növényvilágban. Egy nagyon durva és brutális szó, hogy kiirtatik a Mesiást. Tehát ez fejezik, hogy a bűn nem válogat. A bűn a legártatlanabbal is azt csinálja, ami annyira visszataszító, és akkor látjuk, hogy mi a bűn, amikor az ártatlanokkal csinálja ezt. És hogy senki sem lesz, hogy egyrészt az emberek is elfordulnak tőle, még azok is, akik magukat vallásosnak vagy kereszténynek tartják, mert mind a mai napig nagyon sok hívő ember nem tudja megemészteni tulajdonképpen azt, hogy Isten miért is engedte Jézust meghalni, vagy Jézus miért is vállalt ezt a hozzá méltatlan halált. És hogy senki sem lesz, nem csak az emberekre vonatkozik, hanem hogy Isten is el kellett őt hagyja. Ezért is mondta Jézus a 22. Zsoltár szavával, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engemet. Itt ugye a Máté evangélium a 27. fejezete héberül is beidéz, hogy éli, éli, lamma sabachthani. Ugye Heinrich Schütz a sabachthanit a Jézus 7 szava a keresztfánban el is haraptatja Jézusra, és úgy énekelt, hogy éli, éli, lamma sabachthani, sabachthani. Tehát, hogy ez a legfélelmetesebb kiáltás, az a 4. kiáltás, hogy senki sem lesz, tehát, hogy Isten is el kell őt hagyja. Mert Isten megmenthette volna Jézust, még ebben a pillanatban is megmentette volna. Ez a halál előtti pillanat. Ez a 2. halál borzalma előtti pillanat. Jézus a 2. halál tapasztalatát kellett, hogy elszenvedje. Mi csak az 1. halál tapasztalatán megyünk át, ahol mindenkinek van reménysége, és van ereje is, mert kap az Istentől erőt, mint hogy egész életében is. De a 2. halál az, a kárhozottak halál, amikor Isten el fog fordulni azoktól, akiket az ítéletben méltatlannak lát az örök életre. De hogy ne kelljen ezt megtennie, ezért először az ő fiától fordult el. És erre is vonatkozik az, hogy senki sem lesz. Tehát Jézusnak nem volt kapaszkodója, sem ember nem értette meg őt, sem ember nem érzett vele egyet, de Isten sem segített rajta, Isten is mérhetetlen távol volt tőle. És akitől az Isten távol van, az ilyen lesz. Tehát a kárhozat halálának a tapasztalata van Jézusnak az arcán, tehát ezért mondtam, hogy az ilyen görögös, pantokrátor szépségű Jézus arccal szemben milyen megdöbbentő annak az előző festménynek a Jézus arca. Szinte világok választják el a két arcábrázolást. De ezt Emes mester megmerte tenni, nem azért, mert a festészeti hagyomány őt erre bátorította volna, mert ebben neki nem volt előképe, hanem azért, mert a hite parancsolta azt, hogy ilyen Krisztust fessen, ebből látható, hogy ő nagyon mélyen olvasta a Szentírást, és nagyon mélyen hitte az, ami a Szentírásnak a középponti tanítása, hogy mindannyian az első halál tapasztalatával halunk meg, a második halál tapasztalatát eddig csak egy valakinek kellett elszenvednie, azért, hogy ember ne szenvedje el majd a második halál tapasztalatát, hanem megtérjen itt ezen a világon. Tehát ki írtatik a messiás, és senki sem lesz, ennek a két rövid kifejezésnek is rendkívül mély és megrázó az értelme.
Tehát aki vitte a keresztet, az is együtt érzett vele. Meg az asszonyok is együtt éreztek vele.
Hát igen, együtt éreztek vele egy bizonyos ideig, de azt mondhatjuk, hogy az együttérzés, tehát itt inkább, bár mondom, hogy portré ábrázolás még olyan mélységében nincs ebben az időszakban, de inkább olyan megdöbbenés van ezen, olyan megütközés, egy olyan szinte nem egy elmélyülő valami, hanem mint aki álomból ocsudna fel, hogy jön haza a mezőről, és akkor ezt a jelentet látja, hogy persze, hogy segít, de én azt gondolom, hogy Jézus kereszténél, hogy leírják az evangéliumok, Jézust mindenki inkább vádolta. Csak a jobblator, csak a római százados tudott elismerő szavakat mondani. Ha elolvassuk a jelenetet, ott ilyen szavak hangzottak el, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Hogy ő lenne a messiás. Vagy azt, hogy Illést hívja, mert azt, hogy Éli, abban nem az Isten nevét, hanem a ugye Éli az Illésnek is a neve héberül. Tehát félreértették Jézust, nem rokon szenveztek vele. Mindenki elfordult tőle, mert úgy gondolta, hogy joggal bűnhődik, mert túlfeszítette a húrt, többet állított magáról. Hát ő valóban nem lehet Isten fia, mert ha Isten fia, akkor hogy halálra adják. Tehát ezek csak ilyen pillanatnyi együttérzések, ezek nem olyan dolgok, amelyek megmenthették volna Jézust, hiszen senki nem perelt azért, hogy Jézust vegyék le a keresztfáról, vagy senki nem mondta azt, hogy gyalázatos és igazságtalan ez az ítélet.
Értem, köszönöm.
Van-e más kérdés? Igen. Köszönöm szépen, ezt valóban most elfelejtettem, pedig említettem volt, hogy visszatérek rá. Én azt gondolom, hogy az a német művészettörténész, aki meglátta a MS mester képét, és azt mondta, hogy ez biztosan nem német, rögtön ráérzett a lényegre. Hát ő persze sok száz és ezer német táblakép ismeretében mondta ezt. Én azt gondolom, hogy ezt is a harmadik festménynél tudjuk kimondani, hogy magyar volt. Tudnék török turbános embert ábrázolni. Ha Németországot fenyegették volna a törökök, az 1529-ben lehetett volna, amikor Bécset ostromolták, és akkor valóban Európa megrendült, mert Luther Márton is akkor írta az Ein Festeburgis Unser Gottot, tehát erős vár a mi Istenünket, de addig a török veszély fogható módon Magyarországra zúdult. Egyébként nem megszokott ez az ábrázolás, noha nem kárhoztatható, hogy időszerűsíti a bibliai történetet, a festők mindig időszerűsítik a bibliai történeteket a maguk korára nézve, de én azt gondolom, hogy ez csak egy magyar ember tudta, hogy a mi országunkat mi fenyegeti. Ugye Nándorfehérvár után vagyunk már több mint 50 évvel. És én azt gondolom, hogy azért volt igaz ennek a német művészettörténésznek, mert egy német 1506-ban ilyen török turbános nem fest. Például ez is egy leleplező jellegzetesség. Aztán, hogy ő még mit látott meg ebben, mondjuk például a német zsoldosnak az elmarasztalása. Hát azért, ha ő német lett volna, akkor vagy a Habsburgokat, vagy ezeket a úgynevezett keresztény zsoldosokat, vagy kedvezőbb színben tüntette volna fel, de ne felejtsük el, bennünket nem csak a török nyomorgatott, hanem azután ugyanúgy a németek is, meg az előtt is. Tehát ez a beállítás például jelzi, hogy itt egy kis népnek a festőjéről lehet szó, aki nem véletlenül a római százados török pasaként és egy másik ott lévő, a keresztrefeszítésnél ott lévő embert pedig egy keresztény harcosként helyettesített be, és ő mégis a töröknek adja a pálmát a német harcossal szemben. Mert ő legalább elismeri, amit a lelkiismerete mondott vele, ő pedig szinte unottan kinéz a képből, és nem is kíváncsi Krisztusra. Tehát ez is egy ilyen azonosítási pont lehet. Hát én nem mondom azt, hogy megvan fejtve minden MS mesterrel kapcsolatban. Moyser Miklós írt egy kis könyvet, most hozunk mindig antikvár könyveket. Most éppen azt nem tudtuk elhozni, egy van most a listán, ha valaki meg akarja venni, előjegyezhet rá, ez a Moyser Miklósnak, aki a Szépművészeti Múzeum igazgatója volt, az MS Mester táblaképei a Keresztény Múzeumban. Most Zicsit, Munkácsit meg Csontvárit hoztunk antikvárként, de azt, mondom, azt is állandóan vadásszuk. Nincs minden megfejtve, most a restaurálás kapcsán egy nagy alakú könyvet jelentetett meg a Nemzeti Galéria, de az csak a vizitációról szól. Ott nagyon érdekes tanulmányok beszélnek a legújabb MS Mester kutatásokról, de ne tessenek elfelejteni, 1875 óta alig telt el több mint 130-140 év, de MS Mestert igazából a II. Világháború után, sőt, azt mondhatnám inkább a 60-as évektől, tehát az utóbbi 50 évben ismerjük, tehát Munkácsinak, Csontvárinak utcahossznyi előnye van MS Mesterhez képest, és nem sokat foglalkoznak ő vele, bár elég jelentékeny magyar művészettörténészek, mint Genton István, Moyser Miklós publikáltak MS Mesterről, de mind a mai napig nincs például egy a hét képnek egy nagyon részletes bemutatása sem. Tehát ezért sok mindent lehet, hogy még elő fog kerülni, mert bizonyos attribútumok, beállítások, mélyreható vizsgálata az még várat magára. De én a harmadik kép alapján azt mondom, hogy a Kálvária alapján is azt látjuk, hogy ezt német, vagy szász, vagy külföldről idejött mester nem így ábrázolta volna a német zsoldost és a török turbános férfi. Tehát ezért tudok igazat adni a német művészettörténésznek. Ő nem okadatolta, vagy nem tárta ezt részletesen a hallgatóság elő, csak azt mondta, hogy ő ennek a kornak a specialistája, és ahogy ránéz MS Mester képeiről, azt mondja, hogy ez nem német, ez az önöké, nem azért, mert magyaroknak akarok kedvezni, de ez nem német, ez egy kis népnek a viszonyulása és beállítása. Én, ahogy az előadásomban is kifejtettem, egyrészt ebben a templomábrázolásban látom rendkívülinek a negyedik képet, másrészt pedig a Golgota, tehát a Kálvári ábrázolásban Jézus arcának a megformásában. Ez a két dolog, ez egészen rendkívüli, tehát ezt én nagyon magasra helyezem, és szinte azt mondanám, hogy a többi értékes részt is ennek vetem alá, tehát a többi rész is a kor színvonalán van, de mondjuk ez a két rész, ez annyira lenyűgöző és annyira kimagaslik, hogy ez talán nekünk magyaroknak lenne ismernünk, de én ezeket a festményeket külföldön is bemutattam, Franciaországban, Svájcban is, és ott is megdöbbentek az emberek, hogy nekünk milyen festőnk van. Emlékszem, hogy például ezt a Jézus arcot kb. 30 évvel ezelőtt Párizsban beszéltem erről, és hát nagyon, nagyon megdöbbentek, mert hát ők ugye ilyen gótikus ábrázolásokat százszámra láthatnak. Ugye a nyugati művészet a múzeumokban sok mindent kiállít ezekből, de ilyennel nem találkoztak. Na most az alászál a poklokra az egy problémás kifejezés, mert egyrészt nem a Bibliából való, ez a krédóból való. Igen, másrészt meg ez az alászál a poklokra, ezt a reformáció korában próbálták a reformátorok is értelmezni, és Kálvin János például azt mondta, hogy az alászál a poklokra csak a mai hallgatóságnak idézi fel a pokol képzetét, de a krédó, amelyet ugye a IV. Század végén állítottak össze, abban az időben még nem volt ilyen középkori pokol elképzelés, ott lángok vannak, meg ördögök futkároznak, hanem a pokol kifejezés a görög hádész, meg a héber seol kifejezés, mert annak a fordítása a pokol. Egyébként a magyar nyelvben a szlovén jövevény szó a pokol, a pókúi szóból származik. Ott a héberben és a görögben, tehát Seol és Hádész, az egyszerűen annyit jelent, hogy sír, sírgödör. És Kálvin János azt mondta, hogy alászállt a poklokra, ez annyit jelent, hogy megtörte a sír hatalmát. Ez nem annyit jelent, hogy egy valami alvilági helyre, mert ilyen nincsen. Tehát a Biblia szerint ilyen nincsen, hogy a föld méhében van egy pokol. Alászáll a poklokra, ez annyit jelent, hogy megtöri a sír hatalmát, megtöri a halálnak és a bűnnek a hatalmát, ugye az 1 Korintus 15-ben erről külön fejezetet szánt Pál apostol, de ez a krédóban van. Most a krédó persze ebben az időben elterjedt a krédó, de én azt látom, hogy MS Mester itt szigorúan és következetesen a Bibliát veszi vezérfonalának. Ugye maguk a történetek is biblikus történetek, tehát ide rámintázni egy ilyen ideológiai hitvallást, mint a krédó, ez szerintem nem, tehát ez így nem igazolható. Én azt gondolom, hogy ha a Bibliát komolyan veszem ebben a 4-5 igeversben, tehát a 22. Zsoltár, 69. Zsoltár, Ézsaiás 53, Dániel 9, Máté 27, akkor itt a második halál tapasztalatának ábrázolását. Tehát azért nem ábrázolták sokan, mert a második halálról szóló bibliai tanítás az egyre inkább elhalványult. Én a Munkácsi könyvben, tehát ebben a könyvben külön foglalkozom ezzel a második halál kérdésével, és ott idézem Michelangelónak a szonettjét is a második halálról, és Assisi Ferencnek a Naphimnuszából is a híres kijelentést a második halálról. Tehát mondjuk Assisi meg Michelangelo kora az, amikor a 14.-16. század, akkor még a második halál bizonyos emberek tudatában elevenen élt, de hogy a Biblia kikerül a forgalomból, a középkorban elhalványul az erről szóló tanítás, meg ne felejtsük el, hogy a halálról, az ítéletről, feltámadásról a középkor egészen más és nagy össze-vissza babonákon alapuló kijelentéseket terjeszt el, és szokásokat terjeszt el. Tehát én azt látom, hogy itt a tiszta bibliai lényeg üt át ezen az ábrázoláson. A szála alá poklokra mondom, én is különben úgy értelmezem, hogy Kálvin János, hogy megtörte a sír hatalmát. A 4. században nem volt még ilyen képzet, hogy valaki lemegy valami mély gödörbe, vagy valami alvilági helyre, és ott onnan húzza fel az Ádám óta ott lévő embereket. Tehát ilyesmi nincs. Tehát ez a Bibliától rendkívül idegen, és ezért én így ezzel az arccal kapcsolatban ezt nem asszociálom. De nagyon szívesen, tehát magáról a szövegről, tehát mondom, a Munkácsi könyvben ezt érintettem is, amennyire lehetett, szívesen adok további felvilágosítást, de itt én a krédónak sem a közvetlen, sem a közvetett hatásával nem számolok.